Falló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Labundi Norbert jogásszal, jegyzővel, a Mária út zarándoklat önkéntes szervezőjével, Balog Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégünket, Labundi Norbertet, jogászt, jegyzőt, a Mária út Egyesület zarándoklatok önkéntes szervezőjét, akivel életútjáról, meghatározó eseményekről, emlékekről beszélgetünk. Ön egy politikailag nehéz helyzetbe született bele. Hogyan élte meg ezt az időszakot?
Hát ez egy érdekes dolog, mert ugye az ember azt mondják, hogy ilyen 3 éves koráig nem nagyon emlékezik arra, hogy mi van körülötte. Hát ugye én 1960-ban születtem, és valóban én nekem az első ilyen halvány emlékem az, hogy édesanyámmal megyünk a hideg télben egy villamossal, ilyen nyitott villamossal hosszú-hosszú úton, és akkor végén egy ilyen rácsos nagy épületnél vagyunk, bemegyünk, és akkor ott a édesapám, meg mások egy ilyen rács túloldalán vannak csíkos ruhában. És ugye én nekem ez az emlék, ez akkor jött föl, amikor 1989-ben ugye a rendszerváltás hajnalán a 301-es parcellába mentünk a családommal, amikor már lehetett, és nagy ünnep volt ez, meg nagy felszabadulás, és amikor így mentünk kifelé a temető felé, hát ugye akkor már autóval persze, akkor jött be nekem ez az emlék, hogy itt ezen a villamoson mentünk, ugyanis édesapám az politikai okokból már börtönben volt, amikor én megszülettem, úgyhogy én 3 éves koromig csak így találkoztam vele. Hát ez gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, ez az egész szituáció meghatározta nekem a gyerekkoromat, és az ifjúkoromat is részben.
Iskolai évei nehezen kezdődtek el, de később a főiskolán tanárnak tanult, majd elvégezte a jogi egyetemet is. Hogyan emlékszik vissza, mi volt ez a nehézség az iskolai évek elején?
Ugye én Csepelen nőttem föl. Megmondom őszintén, hogy minden nehézség ellenére nekem ez egy nagyon-nagyon szép időszak volt. Talán pont a nehézségek miatt, amelyek megtanítottak élni, meg túlélni. Ugye a probléma az volt, hogy ugye Cseppel köztudottan ilyen vörös Csepel, és hát ugye ennek megfelelően az iskolában is, az általános iskolában, ugye az iskolaigazgató volt a pártitkár, és hát én gyerekként ugye akkor azt még nem tudtam, hogy ugye édesapám miatt én különös figyelem alatt vagyok. Hát ugye ez úgy nyilvánult meg, hogy a tanulmányai eredményeimmel nem volt probléma, de állandóan a magatartásommal volt probléma, hogy első osztályban egész iskolában először én kaptam egy pecsétes igazgatói intőt, ami már a kicsapásnak a utolsó fázisa volt. Persze én ezt nem értettem igazából akkor meg nem is vettem komolyan. Lehet, hogy ez volt a szerencsém egyébként, hogy nem érintett meg annyira. Engem nagymamám nevelt többé-kevésbé ott Csepelen, és hát ő viszont érezte, hogy ez komoly probléma, és egyik nap megfogta a kezemet, és mondta, hogy elvisztek valahova, ahol megjavítanak. Ugye azt hozzá kell tennem, mielőtt folytatnám ezt a történetet, hogy édesapám és édesanyám nem voltak hívő vallásos emberek, tehát nem voltam megkeresztelve, tehát én mit se tudtam 6-7 évesen a vallásról, egyházról, tehát ez nekem teljesen új dolog volt. Nos, hát nagymamám mondta, hogy elvisznek valahova, ahol majd megjavítanak. Ekkor viszont már én ijedtem meg, mert ugye akkoriban a tanárok gyakran emlegették a javítóintézetet, a rossz gyerekek kerülnek, úgyhogy nagyon-nagyon féltem, hogy esetleg én is ilyen helyre kerülök, de nem ez történt, hanem a nagymamám elvitt a belvárosi főplébánia templomba, a Erzsébet pesti hitfőjénél. Ott ugyanis volt egy atya, aki még ma is él, 90 fölött van, és Isten éltesse, úgy hívják, hogy Herpi György atya. Hát ő neki a beszédei nagyon nagy hatást váltottak ki a hívekben, és nagymama is szeretett oda járni, tehát hallgatni az ő beszédeit, és oda vitte engem hittanra. Nekem akkor kezdődött el tulajdonképpen a hívő létem. És hát Herpi György atyának nagyon-nagyon sok mindent köszönhettek, igaz, hogy csak két évig jártam oda, mert utána már Csepelre jártam az ottani templomba, de hát nagyon aranyos volt, mert ugye engem egyszerre kellett fölkészíteni a keresztségre, az első áldozásra, meg közben minisztráltam is. Tehát ilyen gyorsított dolog volt, és hát ugye a Gyuri atya mondta a gyerekeknek ott a hittanon, hogy mi a keresztségben minnyáján testvérek vagyunk. És erre én megjegyeztem, hogy hát én még nem vagyok megkeresztelve. Erre azt mondta nekem mosolyogva, hogy hát akkor te most a testvér vagy. és hát ezzel úgy meg is nyugtatott, úgyhogy én nekem ott indult el a hívő életem, és utána folytatódott ez a dolog Csepelen. Az általános iskola az 8 évig tart, sajnos, tehát nekem ez 8 év volt az életemből, és azt tudom, hogy ha nem lett volna templom, meg nem lett volna hittan, akkor hát nem tudom, hogy mi lett volna belőlem, vagy mi lett volna velem. Tehát igazából nekem nem az iskola volt a második otthonom, hanem a templom, meg a hittan közösség az ottani. Hát azért hadd mondjak itt is nevet, remélem, hogy még él, Fóti János atya, aki szintén nagy hatással volt rám lelkivezetőként, atyaként éveken keresztül, úgyhogy így aztán átvészeltem a gyermekkori iskolai éveket.
És az ifjú korában, gimnáziumi évei alatt, majd később a főiskolai irányelvek hogyan alakultak?
Hát az is nagyon kalandos volt, ugye még mindig ugyanabban a rendszerben vagyunk. 1974-ben végeztem általános iskolát, és gimnáziumba akartam tovább tanulni. Igazából nem is volt probléma, mert a tanulmányi eredményem jók voltak, úgyhogy Csepelen van egy Jedlik Ányos, ugye nagy piarista volt ő is, Jedlik Ányosról elnevezett gimnázium. Egyébként ez még a kommunizmusban is megmaradt, hogy Jedlik Ányosról nevezték el a gimnáziumot, és hát oda simán fölvettek engem ugye a francia szakra, úgyhogy én jó ott voltam. Amikor is, hát mentem június végén beiratkozni a gimnáziumba, és akkor hívott a gimnázium igazgató, hogy hát ő olyan információkat kapott a kedvenc általános iskolai igazgatótól rólam, hogy talán nem kéne ide beiratkozni. Hát szóval, hogy nem kértek belőlem. Na és akkor ott álltam, hogy hát akkor most már nyár közepe van, hogy akkor mi lesz velem, ugye hova fogok járni szeptembertől. És akkoriban volt egy ilyen kis könyvecske, ami a továbbtanulási ilyen gimnáziumoknak a listája, budapesti gimnáziumok listája, és az utolsó oldal legalján ilyen halványan oda volt nyomtatva, hogy piarista gimnázium Budapest. Aztán láttam, hogy ez valami hívő vallásos dolog, és akkor elkezdtem utána járni a dolognak. Hát végül is, akkor most megint mondok egy nevet, Kemenes László igazgató úr, Isten nyugosztalja, augusztus végén fogadott engem édesanyámmal együtt, és akkor mondta, hogy ő beszélgetni akar velem. Már nem emlékszem, hogy miről beszélgettünk, de a lényeg az, hogy utána behívta édesanyámat, és mondta, hogy hát ő fölvesz engem ebbe a piarista gimnáziumba, így lettem piarista diák, és mondta, hogy hát a tudásommal nincs baj, de a magatartásommal meg, hát igazából őket az nem érdekli, mert hogyha itt probléma van a magatartással, akkor nem kötelező ide járni. És hát azt kell mondjam, hogy az egész életemet tulajdonképpen ez a 4 év határozta meg alapvetően, de olyan mértékig, hogy most 2018-ban volt a 40 éves évfolyam találkozónk, még Kanadából is hazajöttek az osztálytársak, és újra és újra összeállunk, és megemlítünk. Hát most már kevés tanárunk van életben, ugye itt a jelen is tanárulat tudnám említeni, aki nekem különösen kedves, ugye magyar tanárom, hittantanárom, irodalmi példaképpen. Egyébként úgy mellesleg a Radnótinak, hát úgy is mondjam, majdnem, hogy személyes ismerőse, mert ugye Radnótinak a lelki atya, ugye a Sík Sándor, aki a piarista rendfőnök volt a 40-es években, ugye a jelen is tanárúrral, meg mint fiatal piarista szerzetesse, tehát közvetlenül tudott információkat vagy dolgokat mondani Radnótiról. Itt van egy ilyen érdekes kis történet, hogy hát én jogász akartam lenni, de arra nem sok esélyt láttam, hogy hát igazság szerint nem is tanultam olyan sokat, szóval meg kell mondjam őszintén, úgyhogy beadtam a felvételi kérelmemet a budapesti tanítóképző főiskolára, hát ami elég reménytelennek tűnt, mert ugye akkoriban az volt 78-ban, ugye a érettség után, hogy a piaristáktól meg egyáltalán egyházi iskolákból nem nagyon engedték, hogy tanárszakra bárki bekerüljön. Hát mindegy, beadtam oda a felvételi kérelmemet, és felvételi vizsga, hogy Radnotit kérdezték. A nibelungizált strófák, hát ugye a nibelung énekeknek megfelelő nibelungizált strófában írta Radnoti a Nem tudhatom verset, de ezt csak onnan tudtam, hogy a Jelenics úr mondta, tehát fogalmam se volt, hogy ez mit jelent, de olyan jó hangzott, és mondtam a felhőtő bizottságnak, hogy egyébként a Radnoti Miklós ezt nibelungizált strófákban írta, ezt a verset, Nem tudhatom verset, hogy megmutassa, hogy a germán kultúr fölé nem is olyan nagy kultúr fölé, mert magyar nyelv is alkalmas erre. És akkor ilyen döbbent arcokkal néztek rám, és kérdezték, hogy én ezt honnan tudom. Hát mondom, a Jelenics tanárútól tudom, aki meg Sik Sándort, aki meg Radnotitól tudja. És erre kijön utánam egy fiatal tanár segéd a folyosóra, és megkérdezi tőlem, hogy te mi a fenét keresel itt? Hát mondom, megpróbálkozom. És akkor bemutatkozott, hogy ő pedig Hont Iván, aki a Hont Ferencnek a fia volt, az egész már meghalt. A Hont Ferenc az pedig ugye a Radnóti közvetlen barátja volt, aki megalapította a Hont Ferenc a szegedi szabadtéri játékokat. Tehát olyan kicsi volt a világ, hogy így összefutottunk, és akkor kijött a határozat, hogy hát 20 pont volt akkor a maximum, hogy nem vesznek föl, mert nem vesznek föl. És akkor én fellebbeztem Posgai Imre elvtárshoz, aki akkor a oktatási miniszter volt, és a Posgai elvtársnak a külön engedélyével engem fölvettek. És akkor ez egyébként bizonyos értelemben áttörés volt, mert utána több évfolyam társamat, meg később végzett piarista diákot fölvettek tanárképzőre, tanítóképzőre, bölcsészkarra. Úgyhogy végül is így pályára álltam.
Ha jól tudom, akkor az ifjúkorához köthető a párválasztás, családalapítás is. Kérem, hogy róluk is meséljen.
Úgy látszik, ez a 40 éves évfordulóknak a időszaka. A feleségemet a piarista gimnázium, ugye ez fiú gimnázium volt, piarista fiú gimnázium, és ugye volt, vagy van a patron a Hungárié Római Katolikus Leány Gimnázium. Ez helyileg ugye nem messze vannak egymást, a 8. kerületben Mikszáth téren van a piarista gimnázium, vagy volt, ugye akkor, és a patron a Hungárié pedig a 9. kerületben. Na és hát itt ugye voltak ilyen legendás tánciskolák, a Bruno bácsi tánciskolái, és hát ott ismerkedtünk meg a feleségemmel, és nem sokkal érettség után házasodtunk össze, és most volt január 26-án a 40 éves házassági évfordulón, úgyhogy, és hát azóta is együtt küzdünk, megyünk előre.
Ön a Mária út keretében szervezett egy kerékpáros zarándoklatot. Mi indította el önt erre az útra?
Hát a nosztalgia, meg az irigység. Hát a korom miatt, ugye, ez 2016-ban volt, hát akkor azért már bőven 50 fölött voltam, és olvastam, hogy lesz Krakkóban a katolikus ifjúsági világtalálkozó. Erre nem volt időm így kitérni, tehát a piarista gimnázium nem csak tanulást jelentett, hanem kerékpártúrák, vitorlástúrák, kenutúrák, minden hétvégén volt valami rendezvény, és hát ugye mi el tudtunk menni ide a szomszédos országokba akkor, de például utánunk jövő nemzedékek már Rómáig tudtak biciklizni, szintén Jelenics tanárról vezetésével, és hát bennem volt egy ilyen jó értelembe vett irigység, hogy a mai fiataloknak milyen jó, és hogy én is milyen szívesen elmennék. Na de hát az volt, hogy ugye itt 35 éves a korhatár ebbe az ifjúsági világtal, meg hát kíváncsi is az ember egy ilyen rendezvényre, és ekkor találkoztam a Mária úttal, illetve Szabó Tamás elnök úrral, én Esztergomban dolgoztam jogászként a önkormányzatnál, és akkor mondtam, hogy én megpróbálnék szervezni egy ilyen ifjúsági zarándoklatot erre a katolikus ifjúsági világtalálkozóra. És elnök úr jóváhagyta, Mária út égisze alatt kezdődött el a szervezés.
Az ön életében meghatározó bibliai idézetről kérdezem, kérem, hogy ossza meg velünk ezt a választott igét, és meséljen arról, hogy az ön életében ez hogyan kapcsolódik bele.
Én a Márk evangéliumának 5. fejezetében van a zsinagógai előjáró Jairus lányának a története, hogy a kislány meghal, hozzák a hírt, hogy meghal, és Jézust kéri, hogy segítsen. És Jézus beszél, és akkor egyszer csak hírnök jön, és azt mondja, Jézus még beszélt, mikor a zsinagógai előjáró házából ezt a hírt hozták. Leányod már meghalt. Minek fárasztott tovább a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagógai előjárót. Ne félj, csak higgy. És ugye ebből a rövid részletből külön kiemelném a ne félj, csak higgy mondatot. Számomra Ez a ne félj csak így, ez ugye a felnőtt korom vége felé kezdett el világosodni, hogy mit is jelent ez. Én azt tapasztaltam, hogy általában az ember tervez, és a Jóisten végez, és a gondviselés az nagyon ott van az ember körül, csak az embernek nem biztos, hogy vannak ilyen receptorai, amivel fölfogja, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ugye én a fiatal koromban, hát ugye persze az ember, amikor fiatal, meg minden előtte áll, meg sikeres, mondhatom azt, hogy szakmámban sikeres voltam, családom szép. Tehát tulajdonképpen minden rendben volt, de azért, hogyha valaki mondjuk a 90-es években mondja nekem ezt a ne félj csak így, akkor inkább azt mondtam volna, hogy jó, de én inkább hiszek, hogy segíts magadon, Isten is megsegít bent. Tehát ez egyfajta voluntarizmus, hogyha az ember mindent így szépen eltervez, meg jól csinál, akkor az biztos sikerre vezet. Amikor ezeken a dolgokon elkezdtem gondolkodni, az egy történethez fűződik. Én tudtam ugye Vojtiláról, meg Második János Pálról, de hát ő a 4. századig volt jelen a mi nemzedékünk életében. Egyébként ezt egy hatalmas ajándéknak gondolom a Jóistentől. Igazából én 1978-tól, amikor őt pápává választották, a 90-es évekig, tudtam, hogy ő a pápa, meg, de igazából úgy nem érintett meg. És 1994-ben jutottunk el családommal, most már nagyobb gyerek, akkor kicsik voltak Rómába. Teljes véletlenségből a Szentpéter tér mellett volt a szállásunk. És olvasom a útikönyvben, hogy minden szerdán van audiencia. Na, hát több se kellett, mondtam a családnak, úgyis itt vagyunk a szomszédban, és akkor hát én naivan mondtam, hogy akkor majd bemegyünk a pápához. És megyünk le a térre, és hát ott természetesen a audienciás terem felé, a bejárat előtt egy hatalmas sor, tehát az egész téren keresztbe álltak sorba a zarándokok, nyilván ők be voltak jelentkezve, és akkor láttam, hogy egy fiatal pap reverendáját felkapva, hogy a láncokon átlép, és belép egy csoportba. És akkor mondom, hát akkor kövessük mi is. És hát kiderült, hogy mexikói zarándokok közé keveredtünk, és nem baj, hát megyünk előre, és akkor elérünk ugye a vatikáni bejárathoz, a nagy kapuhoz, ott áll az alabárdos, ugye föl kell mutatni a meghívót, és akkor megkérdezte, hogy hol a meghívó. Hát mondom, az nincsen, de mi nagyon szeret, mit akarunk? Kérdezte angolul, és akkor mondtam, hogy to see the pop, hogy látni a pápát, és erre elnevette magát, és beengedett, és így bejutottunk az audienciára. Hát nagyon hátul ültünk, az egy 6000 fős terem. Tehát hátul ültünk, de hát a Szent Második János Pálnak olyan karizmatikus ereje volt, tehát akkor éreztem meg, hogy ő kicsoda, amikor ott ültem, és akkor, amikor a magyar himnuszt énekelték, a magyarok felálltak a terem másik végében, mi meg a mexikóiak között felálltunk. Na és onnantól kezdve én minden Vojtilának az írásait olvastam, és természetesen, hogy a ne féljetek címvel kezdtem, aztán átlépni a remény küszöbén. Tehát engem ez az élmény indított el abba az irányba, hogy elkezdjek arra gondolni, hogy itt azért más az irány, mint amit csak az ember akar, hanem inkább azt kell figyelni, hogy a gondviselésnek mi a szándéka vele.
És ha jól tudom, akkor Mindszenty bíboroshoz és Ferenc pápához is van egy kisebb története, ezt is kérem, hogy ossza meg a hallgatókkal.
Hát elnézést, hogy állandóan mosolygok, de egyébként azt hiszem, hogy a Isten nagyon jó kedvű. Mindig eszembe jut a Antoni de Mello atya, egy jezsuita atya, aki Indiában dolgozott, és ő mondja mindig, hogy ha Istent meg akarod mosolyogtatni, akkor mesélj neki a terveidről. Nos, hát az történt, hogy miután visszajöttem az ifjúsági világtalálkozóról, ami nagyon sikeres volt, 13-an mentünk a fiatalokkal, és azt hiszem, majd egyszer erről lehet, hogy írok egy könyvet, mert ez nagyon, nagyon, tehát annyi történet volt, 5-ször találkoztam a Ferenc pápával, hát úgy, hogy nyilván egyoldalú volt a találkozó, de a lehető leglehetetlenebb helyzetekben. Ott Krakó ugye nem túl nagy város, és ott mozgott fel alá, és 1 millió fiatal volt ott, tehát így sokszor találkoztunk. Nos, és ezen fölbuzdulva családommal elmentünk 2016-ban irgalmasság évének a záró szentmiséjére Rómába. Én Esztergomba dolgoztam, és ugye Mindszenty 1000 szállal kötődik Esztergomhoz. Igazából engem az indított el, hogy valaki mondta, és nem akarom mondani, hogy ki, hogy Mindszenty bíborosnak még nem egyértelmű a megítélése. És akkor így elkezdtem csodálkozni, egy könyörgöm, hogyha ő nem egyértelmű, akkor mi egyértelmű? És hát azt találtam ki, hogy csináltattam egy hatalmas selyem zászlót, egy 56-os magyar zászlót, és olaszul fölírtam rá Budapest 1956, és hogy kérjük, hogy boldogálhassák Mindszentit. Na most ugye ez már évtizedek óta húzó, hát gyakorlatilag 75 óta húzódik, és nem nagyon látszott, hogy bármi is történne előrelépés. Na és ezt a zászlót ugye elvittük családilag, és gondoltuk, hogy majd odaadjuk a pápának megint naiv módon. Hát ez így nem sikerült egészen, mert az történt, hogy hát természetesen nem engedték a Szentatyát azért olyan, meg nem engedtek oda hozzá, tehát ez egy álom volt. Úgyhogy nagyon szép volt egyébként a Szentmise, meg tényleg csodálatos volt minden. Csak hát azért ugye délben, mikor véget ért, akkor szomorúak voltunk, és akkor láttam, hogy egy-egy turista, vagy nem tudom, valaki, oda mennek ezekhez a svájci gárdistákhoz, lehet velük beszélni. És akkor oda mentem az egyik svájci gárdistához, és megkérdeztem angolul, hogy hát hogy tudnám a Szentatyához az ászlót eljuttatni. Mondta, hogy ott van a tér közepén a posta, egy ilyen konténer, adjam fel ott. És akkor bementem a postára, azt mondták, hogy hát itt nincs se boríték, se doboz, tehát szerezzek valahonnan, és ott van kint a postaláda, dobjon be, és azt megkapja a Szentatya. És akkor vettem egy ilyen Ferenc pápás pólót a fiamnak, és akkor abba a dobozba pont belefért. Ráírtuk a címzést, meg volt egy ilyen mincenti képeslap, angolul megírtuk, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk, és akkor oda megyek a postaládához, és hát be akartam dobni a dobozt, hát úgy jártam, mint a Mici Mackó, amikor beszorult a vödönbe, hogy félig bent volt, félig kint, és nem mozdult az a szerencsétlen doboz. És hát ez egy percekig tartó tusakodás volt, és mögöttem a turisták hosszú sora, és akkor a nagyfiamot könyörgött, hogy apa, menjünk már, mert mindjárt mentőt hívnak, vagy rendőrt, vagy mindkettőt. És akkor végül nagy nehezen be tudtam tuszkolni, hát elég összetört állapotban a dobozt, és hát ezzel így megtettük, gondoltam, a dolgunkat. Hazajöttünk, és akkor elmúlt egy-két hónap, és januárban családunk kapott egy levelet a vatikáni államtitkárságtól a Szentatya nevében, mivel megköszönte az ajándékot, meg azt a szenvedélyt, amivel eljutattuk hozzá, és akkor utána mondták a családtagjaim, hogy szerintük ezt egyrészt a svájci gárdisták is említették a Szentatyának, meg nyilván felvették a kamerára, hogy itt örült magyarok ott, hogy próbálják az zászlót. Na és hát eljutott a Szentatyához, és hát nem azt mondom, hogy csak ezért, de valahogy mégiscsak hirtelen fölgyorsultak a dolgok. Hát a gyorsaság ugye egy ilyen boldogavatásnál azért nem hetekben mérhető, de hát most már ugye eljutottunk oda, hogy február 13-án Szentatya aláírta a tiszteletre méltó címet a bíborosnak, és hát jó esély van, hogy belátható időn belül meg lesz a boldogavatás. Tehát egy kicsit úgy gondolom, hogy azért mi is lendítettünk a dolgon. Ez is egyébként egy ilyen gerilla akció volt, tehát ezt még nem mondtam, hogy a kerékpár túránál is úgy volt, hogy én egy évig készítettem elő, és aztán 2016 húsvétján úgy látszott, hogy nem lesz semmi. És akkor azok a fiatalok, akik már benne voltak, azok mondták, hogy majd gerilla módon megszervezik, és akkor láttam, hogy Facebookon, meg nem tudom, szóval én csak a régi módszereket ismertem, és akkor úgy megtanultam ugye a fiataloktól, hogy akkor ezt próbáltam alkalmazni ebben az esetben is, és úgy tűnik, hogy azért sikeresen. Úgyhogy ez volt a kis történetem a zászlóval, meg a Mindszenti boldogávatásának ügyével.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Labundi Norbert jogásszal, jegyzővel, a Mária út zarándoklat önkéntes szervezőjével, Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Szeretettel hívunk mindenkit Gál Jenő Verbita atya 65. jubileumi szentmiséjére szeptember 1-én 17 órakor a Sorkifalud Szent Lénárt apát templomba. Az atya idén ünnepli 90. születésnapját, és nagy örömmel venné, ha minél többen csatlakoznának jubileumi szentmiséjének megünneplésére. A szentmisét
Székely János püspök atya vezeti majd, gyülekezni már délután 3 órától lehet a Sorki falud Szent Lénárd apát templom plébániáján. Kérjük, amennyiben szeretne részt venni a közös ünneplésen, töltse ki honlapunkon található regisztrációs lapunkat, melyet Gál Jenő atyával fogunk megosztani. Várjuk szeretettel a szeptember 1-én délután 5 órától kezdődő jubileumi ünnepi szentmisén a Sorki falud Szent Lénárd apát templomban. Mária Rádió.
16:25.